Erőforrások Bizottságának egy konzultációs ülése, ezért hangfelvétel fog készülni, és jegyzőkönyv az ülésnek erről a részéről, tehát ez a formalitással tud ez a mai bizottsági ülés működni, és akkor ennek ugyanúgy lesz egy jegyzőkönyve, ez ugyanúgy majd nyilvánosságra kerül, és a hangfelvétel is.
Oha.
Valószínű. Tehát, hogy ez a formalizált, kvázi kihelyezett ülésünknek a része, és légy szíves, akik a szociálpolitikai főosztályról jöttek, légy szíves, tegyétek meg, hogy is aláírjátok, ahogy ezt szoktátok. Meg akár a kollégáid is, Gergő.
Jó.
És akkor átadom a szót Zakar Gergely igazgató úrnak és kollégáinak.
Igen. Egy? Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit akkor most már így formálisan is. Azért szerettem volna a bizottsággal utazni a buszban, hogy tudjunk közben jó sokat beszélgetni, úgyhogy remélem, hogy már sok mindenről volt szó. Ettől kettő dolgot várok. Az egyik az, hogy ezen a 94 oldalas PPT-n egy kicsit gyorsabban fogunk tudni végigmenni, és nem fogok mindegyikről beszélni, megígérem. A másik pedig az, hogyha esetleg fölmerültek kérdések, akár a meglátogatott intézményekkel kapcsolatban, akár bármi más, hogy beszélgetés adtak, akkor arról talán itt most egy kicsit ilyen kultúráltabb, oldottabb környezetben tudunk beszélgetni. Én nagyon kérek mindenkit, hogyha bármifajta kérdése van, vagy álljunk meg valahol, vagy esetleg hozzá tudnék tenni, akkor nyugodtan szóljon, akár közbe, mert ez nem egy doktori disszertáció. Ez a PPT úgy készült, és itt nagyon köszönöm Tatár Babett és Vida Judit kolléganőimnek, akik amúgy összeállították ezt a PPT-t. Olyan szemmel próbáltuk összerakni, vagy olyan módon, hogy érdeklődő, de nem szakmabeli kollégák is el tudjanak vele boldogulni. Ebben a BMSK-ról viszonylag sok minden, sok információt meg lehet tudni, de nem egy tudományos igényességgel írt PPT. Jó, és hogyha valamiben kicsit jobban menjünk bele, akkor azt kérem, hogy jelezzen neki. Raktunk ki molinókat, amik a BMSK-i működését mutatják be, ilyen nagyon közérthető nyelven. Ezek itt a bejáratnál már lehet egy párat látni, meg itt is van egy, itt például az idősekről van szó. Ott pedig, aki a területi elosztást, az többször szóba került, ott vannak amúgy a szállók egy Budapest térképre elhelyezve, ott majd ki lehet bogarászni, hogy melyik és melyik kerületben van, és azt is, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt. De a lényeg az, hogy itt most egy kicsit fogunk vetíteni, lehet beszélgetni bármeddig, tehát én reggelig is tudok erről, tehát azzal nincsen probléma. Illetve pont azért, hogyha valakinek el kell menni, akkor az intézmény látogatást, mert most a Szabolcs utcában vagyunk, a BMSK-i kórházában. Na, sikerült a bevezetőt úgy elhúznom, hogy igazából lényeges dolgokra még nem mentünk rá. Úgyhogy a kórházat is meg lehet majd nézni, és ezen kívül van itt egy háziorvosi rendelő, és az utcai szolgálatunknak is itt van a központja. Úgyhogy, ha itt végeztünk, akkor még egy intézmény látogatásra nyugodtan el lehet menni, két csoportba a kollégák várnak ránk. Na, akkor vágjunk bele! Ez a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézmény, a fővárosnak a hajléktalan ellátó cége, de már 30 éves múltra tekint vissza, és itt ez egy kis bevezetés, ezt a buszon már mondtam, hogy van két ikonikus épületünk különben, amik már kezdetektől fogva, tehát maga a hajléktalanellátás, a szegénygondozás, meg sokkal régebbi a története, mint a BMSK-jé, de például a központunk, ez a Dózsa György út 152-ben, ami található, több mint 110 éve épült, és már eleve népszállónak. Itt előtte van egy ilyen népszálló felirat, ezt helyreállítottuk, abban régen egy gázlámpa volt, most már villany égő, és az Aréna út 4 volt, akkor ez még azt hiszem a 4. kerület volt, vagy a 6. vagy a 4. kerület, de hogy ez a város széle volt. Erről nagyon sokat tudnék mondani, viszont a BMSK-i honlapján található a fanyagok erről, ezt Roltonháznak hívják őket, ez egy angol lord találta ki annak idején, bizniszbe utazott, és épített egy ilyen szép nagy épületet, aminek amúgy egy ágyas szobái voltak, és akkor ezt így kiadta, szegényeknek volt fedél a fejük felett, a lordnak meg pörgött a biznisz. Na most Magyarországon ezt már akkor úgy sikerült megcsinálni, hogy picit kisebb, mint az angol, picit kevesebb lóvére adták, és sosem volt biznisz alapon üzemeltethető, de már akkor is ugye vidékről fölárandó munkerőnek tudott szállást biztosítani. Ez a Dózsa György 152. Na hát a buszon beszélgettünk erről egy sort, hogy kik a hajléktalan emberek. Ezt több irányból meg lehet közelíteni. Van egy ilyen lakcím oldalról közelítő jogi aspektusa, van egy olyan, hogy hol tölti valaki az éjszakáit, de mi ennél egy kicsit árnyaltabban értelmezzük, és az etoszt szoktuk használni, amit, és itt lesz az első ilyen, tisztelem, a 20. század végén vagyunk, az első QR kód, ahol lehet egy kicsit nézelődni azon, hogy hogyan lehet meghatározni magát a hajléktalanság, az a hajléktalan állapotát. Ezt azért úgy kell elképzelni, hogy ilyen, mint egy kis Venn diagramot, hogy akikről általában a közvélemény, mint hajléktalan emberekről szokott beszélni, azok a effektív hajléktalanok, akik kint az utcán találunk meg. Ez a fővárosban is a hajléktalan embereknek az elenyésző százalékát teszi ki. Tehát maga a hajléktalanság az nem egyenlő a fedél nélküliséggel, mi a fedél nélkülinek szoktuk hívni azokat, akik amúgy az utcán éjszakáznak, vagy ennek is megvan a definíció, vagy nem olyan helyen, ami elfogadható lenne. Viszont ezek a kisebb része a hajléktalan szegmensnek, és a BMSK-inak a célcsoportja ennél jóval nagyobb. Ezt látjuk is, hogy azért van egy ilyen kiterjedt intézményrendszer. Tehát ezt érdemes magunkba helyre tenni, hogy kik azok a hajléktalan emberek. Igen, ezekről szerintem beszélgetem, és nem fogom végig mondani, de talán ahhoz kapcsolódik a legjobban, hogy mi a történet, hogy valaki hogy válik hajléktalanná, és akkor itt lehet egy kicsit szétválasztani mondjuk egy szociális történetet, vagy ellátási történetet, vagy idős ellátás, fogyatékkal élőknek az ellátása, vagy egyéb más betegség után az alkoholizmus, vagy a szerhasználat, stb. Akkor elég is jól meg tudjuk fogni azt, hogy mi a problémának a gyökere. Hát azért egy hajléktalan létnél, ugye egyrészt bármelyik szembe jöhet, másrészt lehet, hogy egyik sincsen, és még az sem biztos, hogy minden elvált ember hajléktalan lesz, vagy minden alkoholista hajléktalan lesz, de az sem biztos, hogy minden hajléktalan alkoholista. Tehát, hogy ez egy sokkal összetettebb téma, mint az előzőek, amiket felvetettem, és ebből is látszik, hogy mennyi minden ilyen professzióval kell amúgy rendelkezni ahhoz, hogy mondjuk valamit hozzá tudjunk szagolni szakmai téren ehhez a történethez. Következő kérdés, családok átmeneti otthona. A BMSK-nak a tevékenységét több jogszabály határozza meg, a legtöbb nyilván a szociális törvény, ami a bentlakásos intézményeket, meg a egyéb szolgáltatásokat szabályozza. Van nekünk ugye éjjeli menedékeljünk, van majd föl lesz sorolva a utcai szociális munka, stb. De van egy ellátás, az a családok átmeneti otthona, ami a gyermekvédelmi törvény szabályozása alá esik, de azt könnyen beláthatjuk, hogy a csávóban amúgy hajlékkal, normális lakhatással nem rendelkező családok és gyerekek élnek, úgyhogy ilyetén formán ez is a feladatunk, amúgy van családok átmeneti otthonák több is. Ez egy sláger téma, az, hogy hány hajléktalan van. Aki már találkozott újságíróval, az nagyjából az első kérdés, amikor mi szemben, és akkor mennyien vannak, hát igen, attól függ, hogy kitekintünk annak, hogyan mérjük és mit találunk. Tehát, hogy ez önmagában nem egy könnyen értelmezhető kérdés, de itt összeszedtük, hogy mi milyen számokat tudunk mondani. Talán a február 3-áról, a népszámlálás utára 2011-ben volt, azt hiszem így van, ami kísérletet tett a hajlék nélküli embereknek az összeszámolására. Ugye, mert a népszámlálás az lakcím szerint megy. Na most ilyenkor el szoktuk játszani, azt, hogy tegye fel a kezét az, aki ott lakik, ami a lakcím kártyáján van. Lehet, hogy 100% lesz, de egy random népességben ez mondjuk olyan 10-ből 5-6-7 maximum. És akkor innentől fogva el is mondtam a problematikáját egy csomó mindennek visszafelé is. Február 3. adatfelvétel, ezt én nagyon-nagyon szeretném, hogy akik ebben a bizottságban vannak, azok tudjanak róla. Ez egy európai kuriózum, ez egy longitudinális kutatás. Na most csípjetek meg, de 99 óta, ugye? 99 óta minden évben, amúgy meglepő módon február 3-án történik ez a felmérés, ami megpróbálja a hajléktalanságot mérni, a hajléktalan embereket. Nem fogok belemenni, de ezt így el nekem a tisztelt bizottság és vendégek, hogy ez egy világszinten kiemelkedő kutatás, rengeteg adattal, és ugye ez az inkriminált október 15-e, vagy 14-e, csípjetek meg, mindegy, valamelyik. Tehát amikor volt ez a legutóbbi mostani kutatás, ez a február 3-a munkacsoportnak a hathatós segítségével és közreműködésével jött létre, és egy picit szélesek körül volt. Az október 3-ának nem tudom, hogy mi az értelme, de a február 3-a az egy tudományosan kiválasztott dátum, tehát azzal, hogy milyen idő van, kik vannak benne, leghidegebb nap, stb. Tehát, hogy mondjuk be, sietünk. Így van. Én ezeket nem fogom most elmondani, mindenki megkapja ezt a PPT-t, és akkor bele el lehet kezdeni böngészni. Annyit talán még, hogy a BMSKI nagyon orosz része, tehát hogy erőteljesen benne van ebben a február 3-ai kérdőívezésben, és mi is szoktunk hozzá csatlakozni, mivel ilyen omnibusz kutatásként hogy oda lehet mögé rakni egy-egy kérdőívet, azzal mi föl tudjuk mérni a saját intézményünkben. Volt kérdés, hogy foglalkozunk-e azzal, hogy mit gondolnak a lakóink, foglalkozunk-e azzal, hogy milyenek az ellátásaink. Igen, többek között a február 3-a kutatásban is mindig előveszünk valamilyen témát. Volt már pszichiátriai betegek, volt már miből él, volt már egy csomó minden, volt már, amit megismételtünk azóta, hiszen ez egy régóta húzódó történet, de majd biztos elő fog jönni, például az Ágyi Poloska kérdés, az egyik legfontosabb történet. Erre is kérdeztünk már rá. Nem akarok spoilerezni, de mindig az első, hogy mire vágynak az ügyfelénk, az a biztonság, tehát az mindig mindent visz. Nagyon jól tudunk csocsózni. Oké. Mivel szemben a hajléktalanellátás, milyen kihívások érik a BMSK-it? Szerintem, aki nyitott szemmel jár meg, jön meg itt a városban, vagy érzékeny a saját környezetére, ezeket csípőből fogja vágni. Idősödés, krónikus betegek, ápolási szükséglet. Ugye a szociális törvény szerint nekünk önellátó felnőtt ügyfeleket kellene ellátni. Na most ehhez képest szerintem, hogyha könyvesen tettünk egy kört, meg mondjuk itt körben néztünk, akkor azért itt lehet, hogy detektáltunk némi ápolási, gondozási szükségletet, vagy idősödés, stb. Tehát ebbe nagyon-nagyon eltolódott itt a 30 év alatt. Egész egyszerűen a lakóink megöregedtek, idősödtek. Gabi fenéken rúg, hogyha azt mondom, hogy megöregedtek, de így hétköznapi nyelven így tudnám mondani. És mondjuk minden utcán töltött évet nyugodtan meg lehet szorozni héttel, amikor az egészségi állapotát nézzük valakinek. De hogy visszacsatoljak mondjuk egy lábadozóra, egy betegségből felépülni, mondjuk ha valakit otthonába bocsátanak egy kórházból, ugye, amikor még egy kicsit meg kell kötözni, kicsit vissza kell menni, be kell szedni a gyógyszereket, hát ezt mondjuk az utcán nem lehet megcsinálni, de egy intézményben is marha nehéz ezzel mit kezdeni. Itt nekünk föl van írva az, hogy mondjuk mi miket próbálunk tenni ennek érdekében, mint BMSK-i. Ugye, itt van, már egyet ugrottunk? Na, jó, itt egy picit engasztok, majd begyorsítok jobban. Itt, ahol vagyunk, itt ez egy kórház. Ez egy olyan unikális hely, ahol most vagyunk, hogy Magyarországon vannak alapítványi kórházak, meg állami kórházak. És egyetlen egy olyan kórház van, amiben most vagyunk, ami egy önkormányzati fenntartású intézmény kórháza. Ez azért izgalmas, mert ugye amikor voltak az államosítások, akkor mi nem voltunk önkormányzati fenntartású kórház, hiszen ez a BMSK-nak a kórház, mi vagyunk az engedélyes, és ugye alapítvány sem vagyunk. Ez egy ilyen kis kuriózum, ahol most így üldögélünk. 50 krónikus belgyógyászati ágyunk van, és 23 ápolási ágyunk. Itt ebben a kórházban, de szerintem akik majd érdekel, a Gabi meg a Peti fognak itt közben mesélni ezekről. Jó, amit itt szeretnék, egy hospice ellátás, hogyha lesz valami fajta kapacitásbővítésünk, akkor ezt is majd ők mondják itt a betegeknek, hogy a páciensek, hogy kell mondani rendesen. Na szóval a betegeknek a nagy része amúgy, hogy mondjam ezt, visszafordíthatatlan állapotban van. Tehát, hogy itt sokkal magasabb progressziójú betegeket látnak el, mint amit kellene, de ez jellemző az egész intézményrendszerre. Másik, amit mondtam a ügyfélkörről, pszichiátriai betegek, amióta bezárták a Lipótot, azóta megjelentek ezek a problémák, akkor datálódott, de amúgy ezt egy icipici, tehát hogy ezt össze lehet kötni amúgy a rendszerváltással is, mert hogyha valakinek ilyen mindenféle ilyen izgalmas helyet, történetei vannak, vagy epizódjai vannak, ugye nem mindegy, hogy azok befelé vagy kifelé irányulnak, nem mindegy, hogy hogyan tudunk rajtuk segíteni, vagy nem segíteni. Lényeg az, hogy most nem állunk jól, és nagyon sok mentális nehézséggel küzdő amúgy állampolgár is van, de ügyfél rengeteg. Három olyan intézményünk van, aki speciálisan ezekkel a ügyfelekkel foglalkozik. Nekem ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy ugyan közel a szívemhez, mert 18 évet húztam le egy ilyen helyen. Én nagyon bírom őket, meg ezt az ügyfélköt, de nagyon nehéz is egyben. Van olyan szállunk, ahol 60 lakóból bőven több mint 40 nagykörképes pszichiátriai beteg. Azt azért így, és nem kórház vagyunk, nem szakápolókkal, és nem olyan gyógyszerszekrénnyel. Igen, közösségi pszichiátriai képzésünk van, stb. Van pszichiátriai szakrendelésünk a Könyvesen, ahol voltunk, és most a legújabb program, amivel próbálkozunk, az az, hogy pszichiátriai ellátás kivitele az utcára, utcai szociális munkások mellé. Ez a legújabb projektünk, ez most idén el fog indulni, és remélhetőleg megy majd tovább. Másik probléma, és akkor lehet a mostani bizottsági ülésekre is gondolni, az nehezen elhelyezhető közterületen élő ügyfelek. És akkor ez vajon miért nehezen elhelyezhető? Például kerekesszékes férőhelyekkel rosszul állunk ellátórendszerileg. Most a BMSK-ban 183 ilyen van, ami lehet mondani, hogy kevés, de elmúlt 5 évben igen nagy progressziója volt ezeknek a akadálymentesítése. Az életmentő pontot azt mutattam, hogy hol fogjuk nyitni. Ezt ajánlom a bizottság tagjainak, vagy a kerületeknek, hogy ezt franchise-ban bármikor tudjuk üzemeltetni. Ez amúgy BMSK-i kerületi összefogással üzemel már több éve. Ezek télen nagyon-nagyon jó szolgálatot tudnak tenni. Van neki kidolgozott módszertana, költségvetése, stb. Volt szó a buszon a kutyákról, stb. Külön programot indítottunk a társállattal élőknek a elhelyezésére. Nagyon régóta majdnem mindegyik intézményünkben van amúgy kutyakennel például. Már beszéltem erről is, hogy az utcai szolgálatoknak a kvázi nyitvatartás idő, most megnézzük az utcai szolgálatokat, ki fogjuk tolni, méghozzá azért, mert más az utcán éjszakázás, meg más a napközbeni térhasználat, és hát van egy tök egyszerű prózai oka, az, hogy mondjuk hajnalban még lehet beszélni ezekkel a drága ügyfelekkel, úgyhogy még két értelmes mondatot lehet velük váltani, és akkor itt át is tud menni a szenvedélybeteg és szerhasználó ügyfelekre. A utcán élőknek a nem akarod nagy utaságot mondani, de azt hiszem a 70%-a mondta azt, hogy bevallásos módszerrel, hogy hetente legalább 5-ször kottán van. Na most ezt egy intézményi léttel viszonylag nehéz összerakni, mi ezzel próbálkozunk. Nyitottunk most egy olyan szállót, ivós szálló, rögtön az első, ahol lehet bent alkoholt fogyasztani. jelzem, marhajok a tapasztalatot, tehát ezt fogjuk továbbvinni, meg implementálni ezeket a tapasztalatokat. Csinálunk leginkább fiatal drogosoknak egy ilyen elkülönített helyet, ahol ők egészen más kasztot alkotnak, mint a sima ilyen old school, hajléktalan emberek. Nekik is megpróbálunk egy kicsit jó ellátást biztosítani, és akkor vannak még egyéb ilyen szűrőprogramjaink, és van egy külön szálunk, ami abstinens alkoholistáknak van, illetve szerhasználóknak is van fenntartva, ez egy rehabilitációs jellegű szálló, és most éppen dübörgünk a száraz novemberbe. És hogyha nem lenne felvétel, akkor biztos elsőném azt is, hogy milyen típusú alkoholokat nem iszunk. Jó, hát és akkor elérkeztünk a következő történethez, az pedig a női hajléktalanság. Ebben nagyon sok energiát fektettünk, több nemzetközi projektünk is volt ezzel kapcsolatban. Nem lehet, tehát hogy még a hajléktalanságon belül is extrán, hogy kell szépen mondani, extrán...
Interszekcionalitás.
Ja, tehát ez nagyon megszígi az ember, hogy a nő. Tehát, hogy igen, még kiszolgáltatottabbak, mint a férfiak. Nagyon-nagyon fontos, hogy külön erre a célcsoportra is tudjunk fókuszálni. Nagyon-nagyon kegyetlen élettörténetek és helyzetek vannak, de most meg kimélném azért nagy részt a nagy érdeműt ettől, mert azt én speciál személy szerint nem szeretem, hogyha valaki ugye netalán tántolószékes ilyen-olyan fotókkal és szívben markoló borzalmas történetekkel kampányol, mert ez egy kicsit nagyobb léptékű történet egy ilyen intézményrendszer annál, mintsem, hogy ilyenekkel borzoljuk a kedélyeket, majd utána próbáljunk el így előre haladni. Demográfiai adatok, átlépjük. Itt nagyjából azt látjuk, hogy valóban egyre jobban idősödnek az ügyfeleink, szép, zaftos grafika, ezt majd nyugodtan megnézheti mindenki, szerintem ezeket elkezdjük átlépdelni, jó? Hát egy szóra álljunk meg, itt szeretnék egy ilyen általános vélekedést eloszlatni, hogy amúgy semmire kellők a csövik, meg nem dolgoznak. Ezt a buszon is mondtam, hogy most, hogy amúgy volt egy gazdasági konjunktúra, nekünk ugye az ilyen munkaképes és bármilyen szinten hadrafogható ügyfelek, az, hogy eltűntek. És akkor maradt az, aki a mindenféle tekintetben a leggyengébb jellemzőkkel bír. És akkor itt látszik az, hogy amúgy az ügyfelek miből élnek. Rendszeres munkából, alkalmi munkából, nyugdíjból, rokkanyugdíjból, járadékból, segély, RSS, munkanélküli ellátás. És akkor itt látszik, hogy mennyien vannak ilyen mondjuk kéregetésből, kodos gyűjtögetésből, kukázásból. Jelzem, ez egy marha kemény meló különben. Tehát, hogy ezt mi abszolút jövedelemnek tekintjük, de hogy ez a rendszeres munkát mondott 25%, alkalmi munkát 20%, azért amúgy ez egy tök egyszerű evidencia, hogyha az ember ránéz, hogy az ember nem dolgozik, akkor nincsen lóvéja, akkor nincs mit ennie. Tehát a hajléktalan ellátásban nincsen beépített étkeztetés, stb. Tehát valamiből meg kell élni. Jó, tehát ezt lehet ezt is bogarászni, mehetünk tovább. Azt mondja Babett, hogy erről már beszéltem, nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy milyen brutális nyomás van az ellátó rendszeren, ebbe a BMSZ-be is beletartozik, tehát az egy nagyon ideáltipikus dolog, hogy önellátó, önmagát fenntartani képes, ám de éppen lakással nem rendelkező ügyfelek tömkelege venni igénybe az ellátásainkat, ez nem így van, tehát és akkor nem mondom, hogy milyen esetekkel találkozunk, de hogy a önellátó helyre fölvett amúgy pelenkázásra, etetésre és mit tudja, tornáztatásra, meg forgatásra szoruló ügyfelek egy sima átmeneti szálon, az így simán előfordul, minden további nélkül. Na és akkor ezt is át lehet bogarászni, ez arról szól ez az ábra, hogy ki mióta hajléktalan. Tehát, hogy itt az első pár évben, pár hónapban, hogyha valaki alá nem tud oda nyúlni az ellátórendszer, vagy a személyes szociális munka, marha néz kitörni ebből a történetből, és vannak olyan ügyfelek, akik több mint 15 éve hajléktalanok. Most a főosztályvezető asszonnyal is meglátogattunk egy leendő új telephelyünket, és hát ott találkoztam Én annak idején ilyen recepciósként kezdtem meg, meg szocmunkásként, és a 20-valahány évvel ezelőtti kis ügyfelemmel találkoztam, és akkor Marikával nagyon megörültünk egymásnak. Én kevésbé örültem, mert ő még mindig az ellátórendszerben van. Tehát neki nem sikerült azért akkorát emelkedni a kis életében. Nagyon sajnálom különben. Na, itt van azt hiszem nagyjából az az ábra, és itt sajnos ebből a programból nem látszik annyira. Meg lehet nézni, lehet otozni, hogy melyik intézmény, és hogy hol vannak. Nekünk Budán egyetlen egy intézményünk van a 11. kerületben a Kocsis utcában, és akkor itt látszik, hogy a 8-9-10. Kerületben mennyi intézményünk van, és akkor itt van a 13, és itt fönt a 4. És nagyjából ennyi. Mehetünk. Jó, hát itt van egy része, hogy sokat beszélgettünk a hajléktalan emberekről, meg a problémákról. Az én szerepem, mint igazgató, az nem is 100%-ig, vagy nem feltétlenül csak és kizárólag a szakmai munkára összpontosul, mert hogy ez egy gyár, ez egy bazi nagy gyár. Tehát itt 700-an dolgoznak ebben az épületben, vagy ebben az intézményben, és 10 milliárd forint körül van a költségvetésünk. Több lábon állunk, vannak ugye a működési támogatások, a fenntartói hozzájárulás, saját bevételek, ellátási díjak, vállalkozási tevékenység, pályázati források, adományok, támogatások. Ezeket ki lehet googlizni, ezek ilyen marha nagynak tűnnek ezek a számok, de hogyha majd megnézzük, hogy mennyien dolgoznak itt, és hogy a költségvetésnek mekkora részét teszik ki a személykiadások, bőven több, mint a felét, akkor utána megnézzük a dologi részét, a dologi részből levonjuk a rezsit, a működési kiadásokat, akkor, hogy is mondjam, nem marad egy ilyen szép nagy buborék, ami a szabadon elkölthető forrásokra, amivel megvalósítjuk az álmainkat, vagy befoltozzuk a szociális hálót, de itt van egy pár adat, amiket majd lehet böngészni. Látszik amúgy az, hogy az elmúlt 4 évben mennyivel nőtt a költségvetési főösszegünk. Szerintem lesz majd ilyen munkavállalós díja, és akkor így tudom mutogatni, hogy itt megpróbálom gyorsan elmondani. Ezek a dolgozóinknak a dolgozói állomány 2023-24. A BMSZK ebből is lesz egy elég összetett. Tehát itt vannak KIT, MT, tehát közalkalmazottak jogállására szóló törvény alapján, munkatörvénykönyvi alapján, a egészségügyi szolgálati jogviszony alapján foglalkoztatott ügyfelek, és akkor még bevoson néha ide egy kicsi ilyen fejlesztő foglalkoztatás és egyéb jogviszonyok, de lényeg az, hogy korán sem csak a core business, tehát ez a szociális ellátás dolgozói vannak, hanem itt van erről majd lehet, hogy kerekasztal mellett beszélgethetünk egy kicsit, a metoltalom dolgozói is megjelennek, és az egészségügyi dolgozók is. Ez egy elnőjesedett szakma, de szerintem a többiekhez képest mondhatnám egy kicsit... Igen, viszont nekünk, mivel ez egy nagy gyár, ezért vannak karbantartóink, segédmunkásaink, és ilyen egyéb kiszolgáló személyzeténk, amik jellemzően férfi munkahelyet foglalkoztatnak. Amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, az, és ezért is magas különben a személyi kiadásunk, hogy a dolgozóinknak a végzettsége, tehát hogy nyilván majdnem mindenkinek van legalább középfokú végzettsége, de a szakképzettségi mutatóink is kiemelkedőek. Szeretnék megint csak egy tévképzetet, vagy egy ilyen általános érvényűnek gondolt dolgot eloszlatni, mégpedig azt, hogy ugye a szociális szférában nagyon sokat lehet hallani a munkaerőhiányról. Jelzőt a BMSZK-ban nincsen munkaerőhiány. Az elmúlt 4 évben megállt a fluktuáció, itt már csak ez a 10%, amúgy ez egy ilyen természetes fogyás nagyjából, tehát itt elmennek nyugdíjba, elmennek babázni a kolléganők, hála jó Istennek. Tehát hogy ez mindig benne van egy 10% fluktuáció, de már nem mennek el Angliába, stb. Ez több dolognak köszönhető. Az egyik az, hogy a fenntartó a szoftverre sokat kört, kimondottan odafigyel a mi ágazatunkra. Ennek vannak előnye is, meg hátránya is, tehát nekünk nem lehet meglapulni és elevickelni, tehát teljesíteni kell, viszont érezzük azt a megbecsülést, ami a fenntartó irányából felénk háramlik, mert a Budapest Pótlékkal és egyéb intézkedésekkel, tehát hosszú távú bérmegállapodással olyan kiszámítható, és amúgy a szociális szférában egy versenyerőt jelentő helyzetbe hozták a BMSZK-it, hogy na nálunk megállt a fluktuáció, szakképzettség van, tehát hogy feladok egy álláshirdetést, akkor arra jelentkeznek. Merem azt remélni, hogy sik a mi szféránkban, a BMSZK-ban dolgozni. Én rendkívül büszke vagyok, hogy ezt az elmúlt 4 évben sikerült egy ilyen folyamatot megállítani, és ebben tovább menni. A fővárosi intézmények közül szerintem nálunk volt először kollektív szerződés, hoztunk sok ilyen munkavállaló, megtartó munkavállalókat, munkavállaló jóléti intézkedéseket. Egyik kedvencem az például a törzsgárda szabályzat volt régen, most benne van a kollektív szerződésben, de a béren kívüli juttatásokkal és egyebekkel megpróbálunk egy jó munkahely lenni. Én azt gondolom, hogy az a mindenkori cégvezetésnek, vagy a intézményvezetésnek az egy kiemelkedően fontos feladat, hogy egy jó munkahelyi környezetet tudjon teremteni. Ma nagyon aktívak nálunk amúgy a munkavállalói képviseleti szervek, úgyhogy szoktunk velük egyeztetni. Igen, béren kívüli juttatások, műszaki infrastruktúra, hát nem szeretek panaszkodni, és általában a jó dolgokat igyekszem meglátni a dolgban, de hogy ezt nem tudom, a hardware-es, szoftveres hasonlatot muszáj egy elmondjam. Én azt gondolom a BMSZK-ban, ahogy mondtam a munkaerőnél is, hogy a szoftver az kifejezetten jó, de a hardware az pocsi. Tehát, hogy most azt érzem, hogy a legújabb programok, a szoftvereink megvannak, de azokat egyre nehezebb futtatni ilyen hardware-es környezetbe, mert omlanak össze az épületeink. Tehát a fizikai infrastruktúrája az intézményrendszernek az nagyon elhanyagolt, és ezt most nem, ezt én csak így szeretném letenni, tehát ez se nem pozitív, se nem negatív. Az elmúlt években nominálisan sem tudtunk annyit költeni amortizáció pótlására, mint mondjuk ezelőtt 10 évvel. Nem reál értéken, nominálisan sem. Tehát ez meglátszik akkor, amikor, és nőtt közben az intézményrendszer. Ez meglátszódik, tehát na jó, de azért pár dolog történt, igen, én szeretem a pozitív dolgokat kiemelni. Mindenki odáig van, ez is közkeletű, hogy télen mekkora nagy problémák van a hajléktalan emberekkel. Jelzem, egy ideje legalább akkora probléma a nyár. Tehát amikor ugye beszélünk az idős ápolásra, gondozásra szoruló ügyfelekről, hát lehet, hogy az utcán néha kényelmesebb mondjuk egy parkban, ahol van esetleg némi víz is, mint egy 40 fokos szálon. Na és akkor erre indítottuk azt, hogy legalább, ez nekem amúgy a előző pályázati ciklusban egy vállalásom volt, az ilyen pályázatomban, hogy legalább egy klimatizált helység legyen minden szálonkon. Ezt nagyjából most értük el. Tehát, hogy ez nagyon nagy fegyverténynek tartom, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy most már nem nincsen olyan telepeink, azt gondolom, ahol nincsen klimatizált helység. Ez a lakóknak és a dolgozóknak is szerintem most ugye ez egy minimum követelmény. Hát igen, néha előfordul, kipottyannak ablakok egy épületből, talán a szódi gyárin, itt-ott így egy-egy ablak néha így kiugrik. Hát azt most sikerült, hogy legalább az életveszélyt nagyjából elhárítani, de ez amúgy energetikai szempontból is egy nagyon fontos dolog, hogy a nyilászárokat tudjunk cserélni. Nem elmúlt évezünk, de volt egy hát eléggé elfuserált kazánfejlesztési programja a BMSZK-nak még régebben. Na, ezeket mindet le kell cserélni. Ja, sietek, igen. Na, szóval, hogy vannak ilyen kis izgalmas dolgok, amiket így kell csinálni évközben. Jaj, Istenem, a cuki kollégák. Munkai kultúra, az együttműködés kultúrának megerősítése. Én amúgy ebben nagyon hiszek, hogy nem baj, hogyha beszélnek egymással a kollégák. És azt mondtuk, vagy azt mondtam, pár évvel ez az egy BMSK van, én ezt nagyon-nagyon hiszem. A segédmunkástól mondjuk az igazgatóig, de a pénzügyestől a karbantartóig meg kell lenni egy vállalati kultúrának, egy identitásnak, és ez nem baj, hogyha nem amúgy az altruizmusból fakad, hanem abból, hogy egy cégnél dolgozunk, és megvannak az intézményi céljaink. Én nem nagyon hiszek abban, hogy csak és kizárólag ilyen kollégiális együttműködés révén lehet előre jutni és jó vállalati kultúrát csinálni. Ez meg volt ez a hiszés, ez a táncos történet volt, nem a táncos történet volt, akkor ott volt mindenkinek, na mindegy. Igen. Ezt a együttműködés a Fővárosi Önkormányzat, ez nagyon aranyos ez a cím, de mi ugye egy önkormányzati intézmény vagyunk. Tehát nekünk a parancsok a fenntartó, a minket felügyelő főosztály a gazdánk, de az nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen a fenntartó és az intézmény viszonya. Én azt gondolom, hogy nem csak azért, mert itt vannak például a főosztály képviselői, hanem azért is, mert ez tényleg így van. Egy közös, normális munkavégzés alakult ki, amiben azt gondolom, hogy egymás kölcsönös tisztelete és egymás feladatainak a tiszteletben tartása tud minket előrevinni. Abban, hogy menjünk előre, a főváros az elmúlt pár évben stratégiákat hozott létre kulcsterületeken. Itt a hajléktalanügyi stratégia végrehajtásában a BMSK is részt vesz, és a hajléktalanügyi stratégiát az pedig erről a pöttyös kockáról le lehet tölteni, át lehet böngészni mindenkinek majd, aki kezébe veszi. És ugye a családon belüli erőszak is egy kiemelt téma a fenntartónál, ennek a stratégiának a kidolgozásában is részt vettünk, ugye leginkább a családok átmeneti otthonak kapcsán az ottani kollégáknak a segítsége, az a stratégia pedig erről a kockáról tölthető.
Ezek a stratégiák, bocsánat, ezek a stratégiákhoz a BMSK-i kapcsolódó anyagai.
Bocs. Akkor még érdemesebb rá kattintani ezzel, tehát hogy akkor a mi anyagaink. Jó.
Abszolút. Családok átmeneti otthonában van védett ház?
Olyan, hogy védett ház, olyan nincsen a szociális törvényben, tehát hogy ezzel vannak problémák, és a gyerekvédelmi törvényben sem. Tehát hogy ezzel több nagy problémák vannak. Ez egy nagyon szabatos fogalom, több nagy problémák. Tehát hogy azok ezek, amik most elhangzak, ezek igények. És nagyon-nagyon lenne rá igény, de nem biztos, hogy van rá megfelelő intézmény. Például most voltunk lábadozóban, a szociális törvényben nincs olyan, hogy lábadozó. Soha nem definiálta senki, hogy mi az, hogy lábadozó. Mint ahogy a védőháza is nagyjából ez a helyzet. A BMSK-i nagyon sokáig üzemeltetett úgynevezett krízis anya otthon, ahova ilyen népiesen mondva kivert anyákat fogadtunk be, vagy akik menekültek, vagy krízis helyzetbe kerültek gyerekek.
Mindig tudták, hogy hova kell, tehát hogy szóval ennek volt egy címe.
Abszolút, hogy ne lett volna. Egészen addig, amíg rendőrök, stb. Tehát ez egy beágyazott intézmény volt. Egészen addig, amíg jött a kormányhivatal, és azt mondta, hogy ezt nem lehet. Tessék?
Készült felvétel.
Ezt nem lehet így üzemeltetni. Hogy ennek nincsen, mi sok mindent nem léphetünk át, mi nem civilek vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk a törvénybőtét, ezt mindig be kell tartani pontról pontra. Nyilván feszegetjük, ez a krízis anya otthon ez ilyen volt, de egy idő után nem tudtuk üzemeltetni, mert a gyermekvédelmi törvény előírásainak a jelzőrendszerbe a lehet azonnal kellett volna szólni, hogy eszében van ez a kiskorú, és akkor emeljék ki a családjából. Nyilván mi ezt nem akarjuk megtenni, és ilyet nem üzemeltetünk. Tehát az igényt azt tökéletesen tudjuk. Én ezt úgy tudnám elképzelni, és ezt én nagyon zárójelben mondom, hogy egyrészt civil oldalról, másrészt nem intézményt csinálnék, hanem ha én lennék a fenntartó, akkor a ingatlan vagyonomból kijelölnék egy lakást, és azt mondanám, hogy akkor valamilyen úton módon abban a lakásba oda lehet menni, és akkor lehet, hogy ezt a szocmunkás meg tud valakit ott látogatni. De nem egy intézmény. Mert intézményként ezt nem lehet megcsinálni. Jelen pillanatban az én legjobb tudásom szerint. És én ezt nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, tehát most a indulatszintem az egy kicsit
fejlődik. Arra szudunk kérdeztetek valamit, hogy egy segélyszervezet ezt meg tehetik?
Attól függ.
Szívesen erről
a kérdésben
is, mert Ferencváros megcsinálta nagyon-nagyon nehezen, de mi azzal találkoztunk, hogy az állami, tehát ezek a titkos házak, tehát mindenki folyamatosan arra beszélt, hogy nincsen erre szükség, minden szuperdőlt tökéletesen működik, és kilépő lakásokat szerettek volna csak az önkormányzatoktól. Valóban nagyon nehéz ezt a törvényi dolgok mellett megcsinálni. Így megcsináltuk, és gyakorlatilag 4 éve keresünk, vagy most már 5 éve keresünk hozzá a kapcsolódó önkormányzatokat, az összes logóval, hogyan győztük le az államét, hogyan lehetett ezt mégis beilleszteni, meg nem is, hogyan lehetett egy ilyen okos lányos megoldást. Mert nyilván ez, hogy a Ferencvárosban si emberek bajba került hölgyek, főként hölgyek voltak, vagy akár urak is, fordulnak hozzánk, az a legjobb, hogy a nem Ferencvárosban van elmenekítve és elrejtve, mert ez elég furán hangzik, de nem kertő ilyen védett lakások, amit titkos a címe. Keressük a többi önkormányzatot, aki ebben egy lakása, de ezt egyébként jellemzően országosan sem. Bár nálunk mindig voltak érdeklődők, olyan mélyek kapcsolódott volna. Úgyhogy egyre mi vagyunk a hálózat, az állami hálózatunk.
És a...
De hogyha ebben bárki tud, bár akár egyik működő budapesti, vagy vidéki önkormányzatot, az segít, vagy jelentkezzen nálunk szeretettel, mert mindent, ami ehhez kellett, hogy jogszabályi, szervezetés, vagy több éves tapasztalat, az, hogy nagyon szám segít.
És a stratégiánál, tehát a családon belüli erőszak elleni stratégiánál ez volt az egyik bemutatott projekt, és zseniális volt. Tehát, hogy vannak az a pont ott voltam én is, és ez kifejezetten volt. És nem baj, hogyha van egy ilyen elhivatott motorja egy ilyen projektnek, mint ami nálatok is van. Tehát ilyen személyi. Jó. Hát ezek ilyen a BMSK-i szolgáltatásai, itt szerintem nagyon sok mindent érintettem már. Itt vannak a nagy számok, hogy az utcai gondozó szolgáltunk mennyi ember tér el, a nappali melegedőben mennyien térnek be, hány munkásszállós férőhelyük van, hány éjjeli menedékhelyes férőhelyük van, hány átmeneti szállás jelzem, amint gyert 3-4-5 ezernél tartunk, annyinál nem, de 3 ezernél simán. Arról lehet, hogy egy kicsit kevesebbet beszéltem, de csütörtökön dördült el az első puskarőr, és mi szombaton megnyitottuk a menekült szállónkat. Tehát, hogy ennyi volt ugye a reakcióidő, annyi idő alatt értek ide nagyjából a menekültek, és jelen pillanatban is közel 100 menekültet látunk el. Ők a legmenekültebbek, tehát, hogy itt azért előfordult olyan kisgyerek, aki még életében nem volt intézményben, vagy melegburkolatú épületben soha életében nem lakott. Tehát, hogy itt a kollégák ilyen nagyon-nagyon-nagyon brutál munkát végeztek, kezdtek el a nulláról, és ezért mindegyik gyerek iskolába jár, és mindenki iskoláztatva van, és a menekült családjainkból egy fő minimum dolgozik, de leginkább kettő, úgyhogy ez egy Elég nehéz kihívás, de és reméljük, hogy majd lassan, óvatosan vége is lesz, de egyelőre gyűrjük. Jó, biztos nagyon elszaladt az idő.
16:50.
És meddig kell befejeznem?
16:50.
Akkor visszatekerem, de hogy itt a következő diákon a BMSK-i szolgáltatásai vannak felsorolva. Ezt ajánlom böngészésre, nagyon sok mindenkit érintettünk, vagy mindent érintettünk. Talán azt, hogy pár ilyen területet, amik ilyen frissebbek így megemlítenék. Ez, amit mondtam, hogy kipróbáljuk ezt az éjszakai utcázós történetet, a nehezen elhelyezhető ügyfelek, nappali melegedők, igen, itt a száraz november, ezt nem viccből mondtam, a száraz november, tehát hogyha az egyik legnagyobb probléma az addiktológiai helyzete az ügyfeleinknek, akkor nekünk azért kutya kötelességünk erről gondolni valamit, és itt nem arról van szó, hogy már pedig ne így el egy hónapon keresztül, hanem erre nyilván ráépülnek mindenféle izgalmas programok, és meglepően nagy az érdeklődés, engem meglepően meglepett. Ügyfélszolgálati irodán voltunk is, azért szoktak ott tenni ügyfelet, csak most zárva volt, azért nem voltam, igen. Álláskereső iroda, itt is mehetünk tovább. fejlesztő foglalkoztatás, Lajos beszélt róla, éjjeli menedékhelyek, ugye éjjeli menedékhelyek az ingyen igénybe vehető egyészakás jogviszony, alapesetben este nyit ki, reggel bezár, legtöbb éjjeli menedékhelyek, amúgy 24 órán keresztül nyitva van, és itt van vagy 870 férőhelyünk, ilyenkor télen meg nyilván sose csukjuk be az ajtót. Oké. Igen, ezek ilyen fényképek. Az életmentő pontról már beszéltem, ezt még egyszer mondom, már önkormányzatoknak ez egy tök jó franchise, ezt lehetne üzemeltetni, mert szerintem az nem egy ördögtől való dolog, és nem is túl drága történet, hogy akkor egy önkormányzat, hogy igen, legalább télen nyitok egy életmentő pontot, nyilván bármiben tudunk segíteni, zsebünkben van, csak ki kell kapni a szakmai programot, és akkor már mehet is az egész. Átmeneti szállások azok elméletileg egy magasabb ellátási fokát, itt nekünk nagyjából az, hogy ott a még elesettebb ügyfelek vannak. Itt kell térítési díjat fizetni, állandó helyük van, stb. Ebből van nekünk 10 darab. Ez anyagilag nem túl jövedelmező, nem véletlen. Mármint, hogy akkor úgy mondom, hogy a állami normatívája jához igen...
Sokat kell
hozzárakni. Így van, nem véletlen, hogy a városban nekünk van a legtöbb, ezt azért más ellátók nem feltétlenül választják ezt az ellátás formát, ellenben ez jó az ügyfeleknek. Jó, még egyet visszatek ezt a menedéknaplóról annyit, hogy van egy online, ami amúgy egy nyilvántartó programunk, a menedéknapló program. Ezt én nem szeretném, hogyha meg lenne említve, akkor, amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet mérni a szociális munkát, hogyan lehet adatokhoz jutni, hát úgy, hogyha az embernek amúgy van egy olyan programja, ami hát egyrészt GDPR kompatibilis, mert a miénk az, másrészt meg tud adatokat gyűjteni, és megkönnyíti a munkát. Nekünk nagyon az összes esetvezetéshez tartozó dokumentum, szerződések, stb. Benne vannak, és benne vagyunk egy olyan fejlesztésbe, ami, hogyha a jövőre való kitekintést megengednek még a kollégák 1-3 percben, amiben a menedéknapló is, de az egész BMSK-nak a digitalizálása van tervevéve, már történtek lépések. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ezt hogy mondjuk a következő igazgatói ciklusban ez meg tud majd történni. Nekem nagyon nagy álmom, hogy legalább a 20. század végére vigyük ezt az intézményt, hogy esetleg a 21. század elejére az már maga lenne a non plus ultra, tehát ilyen papírmentes irodáról még nem merek vizionálni, de az, hogy sokkal előteljesebben digitalizált legyen a vállalati irányítás, és amúgy a szakmai munka is, abban viszont igen, és akkor erre konkrét terveink vannak. Mehetünk tovább. Jó. Családok átmeneti otthona, nem van, hogy ez micsoda, ezen is mehetünk, ezt érdemes ezeket elolvasgatni.
Talán jó? Amit említsük meg ebből, mert szerintem az tök fontos, hogy a többi családok átmeneti otthonában...
Jó, itt lakások vannak, bocs. Most meglátogattunk egy csávot, ami nekem már kérges a szívem eléggé, de hogy borzasztó élmény volt, azoknak az anyukáknak, és egy olyan helyen voltunk, ahol anyukák vannak gyerekeikkel, hát az volt a világ. És akkor képzeljünk el egy ilyen, ilyen 3x2 méteres szobát 3 gyerekkel. Szóval borzalom, de valószínűleg nem azért választják, mert még mindig jobb, mint otthon. Viszont a mi családok átmeneti otthonánk az olyan, hogy különálló, tehát ez egy lakótelepi ház, és különálló lakások vannak benne. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen az elfogadható elhelyezést tudja biztosítani, erre rendkívül büszkék vagyunk, és köszönöm, Babett, hogy felhívtad rá a figyelmemet, hogy mondjam ezt el. Jó, programajánló, az mindig kell egy előadásba. November 22-e plusz csúszással a Városháza Parkban lesz egy nagy plakátkiállítás, ahol is egy általunk gründolt pályázatnak a nyertesei vagy résztvevőinek a munkáiból, akik amúgy gyerekek, lesznek kiállítva ilyen munkák. Igen, így van. Hát egészségügyi ellátások, ezeket mindent láttuk nagyjából a BMSK-ból, hiszen voltunk a könyvesen, ott vannak az orvosi rendelők, itt van a kórház. Ezen kívül még amit szeretnék elmondani, ami szerintem egy izgi történet, az az, hogy ilyen, biztos lesz majd foton, de amire nagyon büszkék vagyunk, az az, hogy megcsináltuk az ország első traumatudatos nőgyógyászati szakrendelőjét, mert hogy ugye mondtam, hogy halmozottan, és nincs hol a fotó? Nem baj! De hogy van kint biztos van, ugye, hogy nőnek lenni a hajléktalan ellátásba, szerintem még a középosztályban is, hogy bárhol igen nagy fejtörést okoz egy normális nőgyógyásznak a megtalálása. Na most akkor ezt képzeljük el, akkor, amikor 28 ezer trauma ért már minket nőként, akkor, amikor egy intézményben lakunk, akkor, amikor ki tudja, hogy hogyan tudunk odafigyelni a saját higiénénkre, akkor, amikor el kéne menni egy nőgyógyászhoz, na és akkor itt jön a mi szakrendelőnk, ahol olyan orvosok dolgoznak, akik odafigyelnek, ott, ahol szociális munkás fogadja őket, ott, ahol a gyereket le lehet rakni a sorba, ott, ahol le lehet tisztálkodni, ott, ahol extra módon odafigyelnek az intimitásra, semmi sem kötelező, emberi normális nyelven elmondják, hogy mi történik, és lehet nemet mondani. Így is nagyon nehéz, de hogy ez szerintem egy lépés, egy normálisabb ellátás felé, és ez a nőgyógyászat az nyilván ez egy nagyon intim dolog, de hogy ez a szemlélet, ez a traumatudatos szemlélet, hogy megjelenjen az összes ellátásban, ez szerintem nagyon fontos, és akkor innen tudjuk esetleg terjeszteni az igét. Munkásszállásokról már volt szó, itt szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy ezek olcsó lakatást biztosító szolgáltatások, azt mi is érezzük, és ezeknek a kihasználtságából abszolút látszik, hogy mekkora nagy igény van ma Budapesten megfizethető lakatásra. Mondom ezt csak azért is, mert minél több megfizethető lakatásra, nekünk annál kevesebb munkánk lesz. Jó. Igen, ez a Görögház volt. Speciális szolgáltatások. Itt szerintem érdemes annyira megállni csak, hogy ez is egy BMSK-i specialitás, hogy ott a felvételi előkészítő tímen, az ügyfélszabad irodán, ahol voltunk, ott felvételiznek az ügyfelek átmeneti szállókra, és például, hogyha ott kifejlesztettünk egy olyan kérdőívet, amiből meg lehet azt jósolni, hogy valakinek van-e pszichiátriai betegség esetleg, hogyha vagy mentális, ezt PC-n úgy mondják, hogy mentális betegséggel érintette, vagy vannak-e mentális nehézségei. Ez azért fontos, mert akkor tudunk neki speciális elhelyezést biztosítani, illetve egyből egy számunkra elfogadható módszerekkel dolgozó, nagyon kiváló pszichiáter tudja megvizsgálni őket, hogy mindenféleképpen jó helyre kerüljenek. Jó, igen, erről beszéltünk. Igen, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni. Az, amiért én ilyen felelősséggel tudok válni, vagy amiről igazán hitelesen tudok beszélni, ugye az elmúlt 4-5 év. Most vagyok abban az időszakban, amikor értékelni kell, hogy vajon mi történt ezekben az időszakokban. Én annyit tudok mondani, hogy a február 1-én neveztek ki, 3-án kezdődött az első pandémiás megbeszélés. Bentlakásos intézményeket vezette, és 20x telephelyen. Hát azért ez voltak kihívások vele. Az, amikor azon gondolkodtunk, hogy akkor most nagy levegőt lehet venni, akkor kitört a háború. Az, amikor kitört a háború, megjöttek a menekültek. Aztán, amikor megjöttek a menekültek, akkor utána elszálltak az energiahordozóknak az árai. Úgyhogy így a krízisről krízisre haladtunk előre, de közben egy csomó mindenben fejlődtünk is. Azok a kollégák, akik ezt végigcsinálták, ezt a történetet, ja igen, ez kis spoiler, 2020-ban, fölmondott a BMSK-ban a szakmai vezetésen kívül mindenki, ami azt jelenti, hogy nem volt gazdasági igazgató, pénzügyi csoportvezető, számíteli csoportvezető, anyaggazdálkodási csoportvezető, műszaki csoportvezető, de volt egy munkaügyi csoportvezető. Na így indultunk neki ennek a történetnek, szóval akik akkor nyílt pályázaton ide bekerültek, és végigcsinálták ezt az egészet, az egy nagyon-nagyon kiváló gárda. Most, amivel szembenézzük, ami egy izgalmas kihívás a BMSK életében, az a metoltalom, és most ezt ilyen értékítélet nélkül mondom, metoltalom körül kialakult helyzetnek a kezelése, az, amit a BMSK-i ebben tud vállalni, vagy amit én tudok vállalni, az, hogy a szakmai vonalon azt, amit ránk bíz a fenntartó, vagy azt, amit megkövetel a szakmaiság, ezt meg tudjuk csinálni, és tehát, hogy mi meg tudjuk csinálni, meg képesek vagyunk ezt a helyzetet kezelni, hogyha kell. Igen, itt mondjuk voltak egyebek is.
Szerintem
lehet. Igen. Uh-huh. Igen, ez ötje is azért van benne ebben az előadásban, mert itt is szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy ez nem van mensó, nem egy szervezetnek a munkája az, hogy itt megmozduljanak dolgok. És akkor egy pici kitérő az utcai hajléktalanság csökkentésével egy sláger téma, azt nem tudja megoldani a rendőrség ezen, nem tudja megoldani a közterületfelügyelet, nem tudja megoldani, hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy még a hajléktalan ellátás sem tudja megoldani. Itt föl kell nőni ahhoz, hogy mindegyik professzió, és mindenkiért valamilyen sokkal jobban, mint a többiek valóban, össze tudjanak fogni, és a szinergiákat ki tudják használni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz terep. Én ezt kívánok nagyon-nagyon jó munkát ennek a bizottságnak, mert akár a jogszabályi háttér, akár a különböző érdekek lehet, hogy nem tartanak egy irányba, de ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, bármilyen szegmensre, az muszáj összefogni. És szerencsére nekünk azért az elmúlt években nagyon sok partnerünk akadt, és nagyon sok mindenkivel sikerült úgy olyan kollégiális együttműködéseket kialakítani, hogy jobb legyen amúgy az ügyfeleinknek is. Na nézzük. Jaj, amire büszkék vagyunk. Ez a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézmény, ez egy módszertani intézmény volt. Egészen addig, amíg voltak módszertanok Magyarországon, most már nincsenek módszertanok. Viszont mi nem adtunk alá, és talán ez, hogy mit csinálunk az adatokkal, vagy van-e valami haszna azoknak, hogy mérünk. Talán az, hogy mi nem adtuk fel ezt a módszertani identitásunkat, és próbálunk ernyő szervezetként is működni. Mi nem csak Magyarországon, hanem Közép-Európában is a legnagyobb ilyen típusú intézmény vagyunk. Nagyon kiváló ilyen módszertanhoz közeli munkatársaink vannak, így mutogatok a lányokra. Tehát, hogy és többen is vannak. Nagyon komoly nemzetközi beágyazottságunk is van, úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartjuk, nem részletezem talán azt, hogy az egyik kolléganőnk lett most a Feancának az alelnöke. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előrelépés. A Feanca az Európai Uniónak a hajléktalansággal foglalkozó ernyőszervezete, és egy bevett ilyen kvázi lobby szervezet, ami összefogja egész Európának a hajléktalan ellátó közösségét, és ennek a szervezetnek lett az alelnöke dr. Fehér Boróka, kolléganőnk, ami szerintem egy nagyon nagy fegyvertény, és akkor el lehet olvasni, egy csomó mindent csinálunk. Nagyon sok uniós programunk van. Idén kaptunk amúgy egy nívódíjat, pont egy ilyen történetért. Úgyhogy ez is az egyik arca a BMSK-nak.
Itt azon nevetünk, hogy nem
látszik. Igen, nem látszik a térkép. Itt nem látszik a térkép. No, szerintem ez már a vége felé lehet, mert itt van a végén a köszönöm a figyelmet, de még annyit a kis kockákhoz meg pöttyökhöz, hogy van egy honlapunk, ami hát nem teljesen felhasználó barát sajnos, és tervezzük a megújítását, hanem mind csak pénz és idő kérdése. Viszont itt-ott eldugva, vagy nem is annyira eldugva, nagyon-nagyon értékes szakmai tartalmak vannak benne. Például ennek a kórháznak, ennek a szállónak a története is, hogy honnan jött Ami tényleg kis érdekesség, de egy nagyon értékű van róla. Az egész Szabolcs utcai kórháznak, ez az egyetlen egy olyan épületrésze van most már csak, jelzem, ez volt Budapest legnagyobb területű kórháza, aminek egészségügyi tevékenysége van. És ezt is ennyi múlott, hogy megmaradjon. Minden évben mindegyik egységünk elkészíti a szakmai beszámolóját, ezt a kollégák imádják. Rettentő sok számmal, nagyon sok történettel, tervel, megvalósult, stb. Egészen nyugodtan lehet böngészni. Igen, tehát hogy ha valaki kíváncsi mondjuk az Aszódira, vagy ami a kerületében van, vagy az Elődre, vagy bármire, mindegyiket ki lehet keresni, tehát visszamenőleg szerintem legalább 10 évre az összes szakmai beszámolót. És hogyha lehet egy ilyen szabadon választatott ajánlatom, akkor nagyon sok energiát fektetünk abba, hogy meg tudjuk magunkat mutatni a nagy közönség, ugye a Facebook oldalunkat, hogyha belájkolják, azt nagyon megköszönjük, ott vissza lehet pörgetni, hogy milyen eseményeket, meg milyen történések voltak velünk, mit gondolunk fontosnak. És szerintem... Igen. És szeretném megköszönni mindenkinek a figyelmét. Nagyon nehéz volt ilyen keveset beszélni, remélem, hogy nem mutattam agyon a társaságot. Bármelyik részében bármikor elérhetőek vagyunk, és nagyon szívesen beszélgetünk, tanácskozunk, bármit csinálunk, hogyha szeretnék. Nagyon szépen köszönöm. És nagyon szeretném megköszönni azt, hogy a bizottság így eljött és érdeklődik irántunk. Ez mindig minden intézménynek és minden adott helyszínnek ilyen extra motivációt jelent. Ezt én személyesen nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, méghozzá úgy, hogy készítettünk ide egy kis repi ajándékot, méghozzá egy olyan bögrét, amin a mi ügyfeleinknek van olyan benne, ami ilyen mentális betegségekkel élő ügyfeleknek a terápiás csoportján lévő alkotások vannak, akkor van egy másik pedig, Kátlár Árpád, egy hajléktalan művész, aki ilyen ekkora képeket csinál golyóstollal, neki a munkái, úgyhogy nyugodtan a kedvére válogatott mindenki, illetve még a nyári szezonban csináltunk ilyen virágmakeverékeket, ugye tavasszal el lehet ültetni, meg kis üzlőket, és mindenkinek ez a kis rövid CTT ide van készítve.
Sajnos nekem muszáj, de nagyon szépen köszönjük, hogy én már egyet elloptam.
Tartalmas volt a mai délután. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ki az, akinek van lélek jelenléte még megnézni a kórházi részt. Mert ugye egy 10-15 perc szerintem még belefér a...